Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház feladata a világban nem csak a segítőszolgálat, hanem a keresztény hit kifejezett hirdetése és tanítása is, mondta Erdő Péter. A bíboros Esztergom budapesti érsek Jézus missziós parancsának sürgető aktualitását hangsúlyozta a budapesti Szent István bazilikában. Erdő Péter az egyház társadalmi tanítását és munkáját bemutató péntektől vasárnapig tartó katolikus társadalmi napok záró szentmiséjén arról beszélt, a rendezvény alkalmat adott, hogy hitünk alapján szembenézzünk olyan kérdésekkel, amelyek egész társadalmunkat foglalkoztatják. Ezek a programok arra köteleznek, hogy mélyebben belegondoljunk, mit ad hozzá keresztény küldetésünk a világ életéhez. Kitért arra az első tanítványok korától máig gyakran felmerülő kérdés, hogy lehet-e üdvözülni az egyházon kívül. Erdő Péter a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumára hivatkozva hangsúlyozta. Valljuk, hogy maga a keresztség a megszentelő kegyelem állapotába emeli az embert, akinek ha igaz életet él, vagy bűnös ugyan, de igaz bánata van, lehetősége van az üdvösségre. Isten kegyelme azonban Krisztus megváltó műve folytán osztályrésze lehet azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyház közösségének, de valóban őszintén keresik és követik Isten akaratát az életükben. Új módszert mutattak be a szennyvízben előforduló fertőző betegségek monitorozására egy európai együttműködés keretében az ELTE komplex rendszerek fizikája tanszék kutatói. Az eljárás egyszerre több ezer fenyegetés forrását is képes feltárni. A kutatásról szóló tanulmány a Nature Communications című folyóiratban jelent meg. A metagenomikai alapú módszerek, amelyek a metagenomot, vagyis az adott mintában található élőlények DNS állományának, genomjának összességét vizsgálják, lehetővé teszik akár több ezer potenciális patogén egyidejű nyomon követését is. Október 1-ével Budapesten is működésbe lép az Országos Mentőszolgálat által biztosított új betegközpontú ügyeleti rendszer, melynek hívószáma 1830. Az Országos Mentőszolgálat kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet, hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak, a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Az ország más területein másfél éve működő új ügyeletben eddig több mint 900 ezer beteg kapott szakszerű ellátást. Budapesten október 1-től a nap 24 órájában elérhető lesz a központi ügyeleti szám. Az M31-es autópálya Gödöllő felé vezető oldalán az M31-M3-as csomópontot megelőző szakaszon betonburkolatjavítási munkák kezdődnek, és elkezdik a szakemberek a terelés kiépítését, közölte a Magyar Közút Non-Profit ZRT. Hétfőtől a felújítási munkák teljes ideje alatt, várhatóan október 15-éig, az M31-es autópályán az M3-as autópályára vezető lassítósávot lezárják, a forgalom csak egy sávon haladhat. A sávzárás mellett az M3-as autópályára történő felhajtás és a Gödöllő felé történő lehajtás folyamatosan biztosított lesz, tették hozzá. Pályakarbantartás miatt munkanapokon korlátozások lépnek életbe októbertől a gyermekvasút közlekedésében, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint október 1-től várhatóan november elejéig a vonatok munkanapokon csak a vonal egy részén járnak. Hétvégenként azonban tekintettel az őszi jelentős kiránduló forgalomra a teljes vonalon korlátozás nélkül közlekednek majd a szerelvények. Híreink végén az időjárásról. A középső ország részben és keleten lehetnek felhősebb körzetek is. Másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A Dunántúl szélcsendes részein foltokban köd képződhet. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből, de keleten elsősorban a Tiszántúlon továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugos részeken 0 fokra, vagy akár talajmenti fagyra is számítani kell.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az Összhang Egyesület 15 éves fennállásának alkalmából rendezett eseménysorozat lesz a témánk. A mai adásban így a szeptember 29 és október 12-e között megtartott változatos programokról beszélgetünk az Egyesület két önkéntesével, Mezei Luca, gyermekágyos dúla, önkéntes szoptatás támogatóval, valamint Holló Zsófia, gyermekágyos dúla, babahordozási tanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel az Összhang Egyesület 15 éves születésnapjának a programjairól fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek titeket és a harmadik vendégünket is. Az Összhang Egyesület 15 éves születésnapja szeptember 29-én kezdődik a programokkal. Mivel készültök az ideérkezőknek, az édesanyáknak, édesapáknak, gyerekekkel lehet-e ugye gondolom menni?
Igen, természetesen. Az egész családot várjuk. Vannak olyan programok, amik családi programok lesznek, vannak olyanok, amik inkább a szülőket célozzák, de majdnem mindegyik programunk gyermekbarát lesz, tehát lehet akár pici papával is jönni. A születésnapi hét és a tavaszi születéshete is mindig azzal indul, hogy meglátogatjuk a bükkben lévő bábafát, és az érsekertben lévő összhang életfánál zárjuk. Mind a két fának nagyon szép története van, ami szorosan kapcsolódik az egyesületnek az életéhez, és mindig ez foglalja keretbe az egész heti vagy két heti programokat.
Azt hiszem, hogy a vendégünk is szeretne még valamit mondani, lehet, hogy érdemes lenne bemutatni, hogy ki van még itt velünk.
Csillag Zsigmond, ő a harmadik gyermekem. Ő mindenhova elkísér most még engem. Mindenhova ketten megyünk, úgyhogy ő is itt szurkol nekünk, hogy jól sikerüljön az
interjú. Izgatott a sok program miatt biztos.
Igen, igen.
Igyekeztünk ugye úgy összeállítani a programot, hogy lehet így az Egyesület profilját is tartva, tehát az Egyesületben tartott programokat szerettük volna, amiket egyébként is tartunk időszakosan. Most így két hétben sűrítve igyekeztünk így bemutatni, hogy mi az, ami évközben is egyébként elérhető nálunk, és emiatt igazából vannak olyan programok is, ami inkább várandósoknak szól, olyan programok is, ami picibabásoknak szól, illetve olyan programok is, amik már nagyobb gyermekeseknek szólnak, meg amik akár kifejezetten édesanyáknak, hogy az ő mentális egészségükre is kiemelt hangsúlyt fektessünk, mert ezt is nagyon fontosnak tartjuk az Egyesületben.
Zsófi, kiket vártok egyébként? Tehát arra gondolok, hogy hogyan próbáljátok esetleg terjeszteni ezeket az információkat olyan szülők, édesanyák, édesapák felé, akik mondjuk még nem hallottak az Összhang Egyesületről, vagy nem ismerik a munkát?
Hát a Facebook oldalunk jelenleg a legup-to-date-ebb. Oda hoztunk létre minden egyes programhoz kapcsolódó eseményt, ahol a résztvevők minden információt megtalálnak, tehát igyekszünk így az online népszerűsítésre is hangsúlyt fektetni. Ugyanakkor készítettünk ilyen hagyományos plakátokat, és akkor ez például könyvtárban, babamama szobákban, óvodákban, bölcsödékben, védőnőknek is kiküldtük, tehát ahová kapcsolatunk van, tehát minél szélesebb körben ezt így továbbítottuk, és ugye hozzánk most jár a védőnő viszonylag gyakran, és már ő is mondta múlt héten, hogy megkapták, és hogy mennyire szuper programok lesznek, és mennyire örülnek neki, és hogy ő személyesen mondta, hogy ő fogja ajánlani minden hozzáforduló kismamának, vagy mindenkivel, akit ugye ő gondoz, hogy látogasson el ide.
És ugye olyan programjaink is vannak, amire szakembereket is, vagy gyakorlatilag bármelyik programra várunk szakembereket is szeretettel. Szóval nem csak kifejezetten a családoknak, bár elsősorban ők voltak a fókuszban, de olyan témák is vannak, amiről azt gondoljuk, hogy így a perinatális időszakban az édesanyákkal, családokkal foglalkozó szakembereket is érdekelhetik bizonyos témák, úgyhogy őket is várjuk szeretettel, így igyekeztünk a védőnőkön túl, így a környékbe tevékenykedő egyéb szakembereknek is eljuttatni, hogy ne csak ők is tovább tudják adni a velük együttműködő családoknak, de hogy ők maguk is esetleg el tudjanak jönni azokra az események. területekre, ami érdekli őket.
Milyen szakemberekre gondoltok, kiket vártok? Tehát itt szülészorvosokra, esetleg szülésznők?
Pontosan, ahogy mondod, védőnőket, szülészorvosokat, szülésznőket, dulákat, környékben tevékenykedő szoptatási szaktanácsadókat, tehát tényleg így mindenkit, aki ugye ebben az úgynevezett perinatális időszakban, tehát ami a várandóság, sőt már a babatervezéstől egészen a kisgyermekes korig ugye magában foglalja ezt az időszakot, akik ebben az időszakban az édesanyákkal, családokkal találkoznak, foglalkoznak velük, őket is szeretettel várjuk.
Hogyan kell elképzelni az egyes programokat? Ide regisztráció esetleg szükséges, tehát van egy limit abban, hogy kiket tudtok fogadni, hány embert tudtok fogadni. Hogyan épülnek ezek?
A záró programhoz mindenképpen kérünk regisztrációt, mert ugye ott lesz egy kis ünnepség, kis vendégfogadás, és például azt is tudnunk kell, hogy van-e valakinek ételérzékenysége, meg úgy nagyjából a létszámot azért jó, hogyha látjuk, hogy mégis mennyi sütivel készüljünk. Az összes többi programra, például a bábafához oda bárhányan jöhetnek, tehát ott nincsen ilyen kritérium. Az egyesületben is meg tudjuk azért oldani azt, hogy ha többen jönnek, akkor inkább székes elrendezést választunk, ha kevesebben, akkor lehet a földön is ücsörögni. Tehát voltak már viszonylag nagy létszámú előadások. Szerintem eddig a falatkás hozzátáplálás volt a legnagyobb, ahol tényleg nagyon rengetegen voltunk, tehát így a Csilláron is lógtak emberek, de megoldottuk valahogy mindenki befért.
Alapvetően a legtöbb programhoz nem szükséges regisztráció, viszont ahogy Zsófi is mondja, a záró programhoz inkább csak, hogy tudjuk a létszámot, illetve minden eseményhez készült külön leírás, tehát ezekbe szerepelnek, és van 2 darab programunk, mert a programoknak a nagy része ingyenes, 2 darab programunk van, ami egy kicsit mélyebb, hosszabb jellegű program, ezek fizetősek, és ezek viszont jelentkezéshez kötöttek, az ezzel kapcsolatos információkat az esemény leírásnál megtalálják az érintettek, de a nagy részéhez nem szükséges semmilyen előre bejelentkezés.
És hát ugye megújult a honlap is, gondolom ott is lehet tájékozódni.
A program oda is felkerült, de hogy ott az összesítő plakát van fent, hogyha valaki így részletesen is szeretné elolvasni, hogy mit tartalmaz egy program, akkor a honlapról is a Facebook oldalunkra irányítjuk jelenleg.
Mi az, amit személy szerint kiemelnétek a program sorozatból, hiszen rengeteg előadás, beszélgetés, csoportos találkozó lesz majd itt. Mi az, amit szerintetek érdemes megnézni, meghallgatni?
Hát szerintem Lucával együtt is mondhatom, hogy a gyerekágyas időszak az nekünk közös szívügyünk. Úgyhogy lesz 2 olyan program, amit ketten együtt fogunk majd tartani. A gyermekágyas időszakhoz kapcsolódik mind a kettő, illetve a babahordozás téma, ami megint egy ilyen közös szívügy, tehát ezeket mindenképpen, de mindegyik program, szerintem mindenki fog magának találni olyat, ami őt megszólítja. Lesznek olyan témák, amikkel még korábban nem foglalkoztunk ilyen mélységben. Például lesz most 2 olyan program, ami kifejezetten az egyedülálló szülőket célozza. Tehát fontosnak tartottuk azt, hogy például nekik is kínáljunk olyan programot, ahol ők jól érezhetik magukat, meg egy segítő, támogató közegre találhatnak. Például ezek lesznek, amik újdonságok, meg a kirándulásokat azt mindenkinek. Tehát a közös ünnepségre is szeretettel várunk mindenkit, ugye az érsekkerti életfánknál fogjuk ezt majd zárni, illetve a bábafás kirándulás is egy nagyon jó kis kirándulás szokott lenni minden évben. Van idő beszélgetni, a gyerekek is simán végignyomják, tehát még azok is, akik egyébként nem szeretnek gyalogolni. Tehát van ott is a helynek egy olyan varázsa, amit így mindenki nagyon, nagyon szeret.
Mert hogy mi is ez a bábafa? Mi a története?
Hát a bábafának ez a története, hogy amikor régen még ugye szekéren közlekedtek az emberek, és ott lehetett átkelni a bükkön, ott ment egy ilyen földút, állítólag ott egy öreg tölgyfánál kényszerült egy szülőnő leszállni a szekérről, és ott megszülni, mert hogy útközben indult be a folyamat. Hát az a fa, az már ugye nincs meg, de van helyette egy másik öreg tölgyfa. Ha a Bélapát falváról a Telekesi üdülőháztól indulunk, és a Gilitka kápolnán keresztül megyünk még ott tovább az erdőben, ott lesz ez a nagyon öreg-öreg fa, és ezt szoktuk minden évben meglátogatni. Amikor alapították az egyesületet, ugye Fejtnik Rajcsi, Kirike, Hasilóani és Tolnai Kati, ők is ezt a bábafát megkeresték akkor, és azóta minden évben meglátogatjuk 2-szer is, viszünk hozzá kívánságszalagokat, hálaszalagokat, tartunk egy kis ünnepséget.
És hát ugye az érsekkertben is van egy hasonló jellegű célt szolgáló
igen,
fa.
Igen, ott egy fűzfánk van, neki is megvan a saját története. 2010-ben ültették az elsőt, de sajnos amíg ilyen növendékfa volt, megrongálták ismeretlenek, és az a kis fa elpusztult. De el lett helyette ültetve egy másik, ami viszont most már nagyon szép nagyra megnőtt, ott van a tó mellett, és őt is meg szoktuk látogatni minden évben kétszer, meg igazából, mivel itt van helyben, így többször is. És hozzá pedig a barka kapura gyűjtött hálaszalagokat is ott szoktuk felkötni.
Nagyon szép kerekké teszi ezt a
igen,
programot.
Igen,
a
program igen,
sorozatot.
Még a programok kapcsán, amit én esetleg még kiemelnék, vagy szeretnék elmondani, hogy lesz egy úgynevezett ilyen elég jó anyacsoport, mert hogy nagyon gyakran azért felmerül az édesanyákban, hogy elég jó anyák-e, vagy hogy tökéletes édesanyák szeretnének lenni.
Ez egy örök
kérdés, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mivel tesszük a legjobbat a gyermekeinknek, és annak a felismerése, hogy nem tudunk tökéletesek lenni, de nem is szükséges. Pont elég jó édesanyának lenni, és ez a csoport ez erről szól, ezt szeretném megerősíteni, úgyhogy én ezt egy nagyon fontos programnak tartom, illetve még a záró eseményeink előtt lesz egy kerekasztal beszélgetés nagyon jó emberekkel, ott pedig a szülés-születés minőségéről lesz szó, és szerintem ez is egy nagyon érdekes téma lesz, mert hogy azt fogják körbejárni, hogy a szülés-születésnek a minősége milyen befolyással van a további életminőségére, mind az édesanyának, a családoknak, illetve a gyermekeknek egyaránt.
A kéz, mit ma is látok, ahogy hűti homlokon, gyengébb tán, de most is biztos oltalom. Szavaid is hallom, ahogy megvigasztaltál, fakoptál a hangod, de így is szíven talál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet. Én kezem, és sose jut az vissza, amit értem vállaltál, mégis hogyha kérném, ma is helyettem adnál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, és egyszer azt elragad. Mama, bárcsak tudnám, mégis hogy vigyázzak rád, hogy ez a bölcs mosoly kísérje minél tovább. Oh. otthonod.
Készültek-e kifejezetten édesapáknak szóló programmal, vagy olyannal, ami érinti azt, hogy ők milyen szerepet töltenek be ebben a folyamatban?
Voltak próbálkozások korábbi években születésheti napás programokra, de azt tapasztaltuk, hogy ahová csak az apákat várjuk, oda nagyon kevesen mentek el sajnos. Tehát az viszont jellemző, hogy az anyukákat elkísérik. Tehát szívesebben mennek az anyukával együtt, mint hogy ők önállóan menjenek egy kifejezetten apákat célozó programra.
Ilyen külön édesapáknak célzott program most ebben a sorozatban nem lesz, de vannak benne olyanok, és mondjuk végigtekintve talán azt gondolom, és az a tapasztalat, hogy a legtöbb esetben a várandóság alatti felkészülés az, ahol az édesapák is még sokkal lelkesebben elkísérik a párjaikat. Ugye már a kisgyermekes programokkal az szokott a nehézség lenni, hogy az édesapák általában dolgoznak, ezek a programok napközben vannak, sokkal nehezebb ezek kere időt szakítaniuk nekik. Az édesanyáknak meg egyébként is jó, hogy társaságban lehetnek, beszélgethetnek, hasonlókorú babákkal és édesanyukkal ismerkedhetnek. Tehát, hogy igen, kifejezetten édesapáknak szólom most nem lesz, de például most egy kicsit visszatérve, amit Zsófival tartunk, akár a babagondozás témakörbe, akár a gyermekágyas készülésre, lesz szülésre hangolódó is például. Ezek kifejezetten olyan programok, ahol az édesapák is nagyon hasznos információkhoz juthatnak, azt gondolom.
És nyitottabbak is már erre, mint mondjuk a korábbi években, tehát szívesen
mennek. Én akartam kérdezni, hogy hova fejlődött ez az elmúlt években?
Igen, igen. Szerintem egyértelműen nyitnak az apák is. Tehát nem úgy gondolják már, hogy ez csak a nők dolga, nem szívesen bemennek a szülésre, szívesen hangolódnak együtt az anyukákkal, illetve a hordozásba is nagyon sokan igyekeznek bekapcsolódni, az is tapasztalat, hogy szívesen jönnek az anyukákkal, nem csak azért, hogy elkísérjék őket, hanem hogy ők is szeretnék mondjuk egy adott hordozóeszköznek a használatát megtanulni, szeretnék hordozni a babájukat is, ez azért is nagyon jó, mert a hordozás az hihetetlen módon tudja erősíteni az apa-gyermek kapcsolatot, a kötődést, ezáltal, hogy az apa is bevodódik a gondozási folyamat a feladatokba, teljesen más lesz a kapcsolata a gyerekével, mint hogyha csak itt távolról nézni, hogy oké, anya csinálja, és az milyen jó. Teljesen más, hogyha egy fizikailag is így tud kapcsolódni a gyerekhez.
Milyen résztvevői számra számítotok? Hányan fognak vajon? Tehát nyilván látjátok, hogy hányan jönnek a programokra, és hány embert érdekelhetnek ezek a mostaniak.
Nagyon vegyesek a tapasztalataink ezzel kapcsolatban. Ugye a születés hetét már évek óta tartjuk, tehát onnan azért elég sok tapasztalatunk gyűlt össze. Szoktak olyan programok lenni, ahova 2-3 érdeklődő érkezik. Ezek jellemzően azok a programok szoktak lenni, amiket évközben is ténylegesen rendszeresen tartunk, akár mondjuk havi rendszeressége, és ott jobban megoszlik az érdeklődés, azt mondom. És vannak olyan programok, amik kicsit újabb, most kifejezetten, amit Zsófi is említett, így az egyedülálló szülőknek, vagy az anyák mentális egészségével foglalkozó programok, ezek kicsit ritkábban kerülnek elő, és amiatt egyszerre nagyobb érdeklődést szoktak bevonzani. Vannak olyan programok is, ahol 10-15 fő is akár részt szokott venni, ugye itt most csak a felnőtteket számolom, még gyakran ugye hozzájuk jönnek a babák is, tehát azért olyankor jó kis hangzavar szokott lenni, de ettől függetlenül lehet szerintem hatékonyan dolgozni és sok hasznos információt összegyűjteni. Úgyhogy programonként körülbelül így most is szerintem erre a résztvevő számra számítunk nagyjából.
Említettétek, szerintem érdekes, hogy ugye a szakmából is vártok vendégeket. Miért fontos az, hogy ők mondjuk meglátogassanak egy ilyen rendezvényt, hogy meghallgassák ezeket az információkat?
Szerintem ez is annak a folyamatnak lehet egy hasznos alkotó eleme, hogy az anyák és a szakma között legyen egyfajta kommunikáció. Tehát mikor ott van egy mondjuk kórházi szülésnél benne a sűrűjében az anyuka, akkor nem biztos, hogy fogja tudni úgy kommunikálni a saját igényeit vagy szemléletmódját, mint ahogy tenni azt, ha éppen akkor nem abban a helyzetben lenne. Tehát szerintem fontos az, hogy az anyák is lássák, hogy a szakemberek miben vannak, tehát nekik esetleg milyen nehézségeik, dilemmáik vannak, hogyan gondolkodnak egy adott kérdéskörről, de az is nagyon fontos, hogy a szakemberek is lássák azt, hogy az anyák igényei hogyan változnak. Tehát ilyen szemléletváltás mindkét oldalról, amihez hozzájárul.
Illetve az is, hogy az a szemléletmód, amit az egyesületünk képvisel, az bár nem új keletű, de még mindig azt gondolom, hogy viszonylag kevesekhez jut el, hogy miért van akkora jelentősége annak, hogy hogyan alakul egy édesanyának a várandósága, a szülése, hogyan alakul a gyermeknek a megszületése, és utána milyen támogatást kapnak a gyermekágyas időszak alatt, meg utána hosszabb távon a kisgyermekes időszak alatt. Ezeknek nagyon komoly befolyása van a további életminőségre, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezzel ne csak az édesanyák legyenek tisztában, hanem hogy ez a szemléletmód minél több szakemberhez is eljuthasson. És ő náluk is azt reméljük, hogy elindít ez egy folyamatot, hogy ők is esetleg átgondolják azt, hogy hogyan tudnák még inkább támogatni a családokat ezekben a folyamatokban.
Említettétek, hogy itt akár már több gyerekkel is érkeznek a családok, de ugye vélhetően és remélhetőleg lesznek ott majd olyanok is, akik vagy első gyerekesek, vagy még gyermekáldás előtt vannak. Mennyiben tapasztaljátok azt, hogy mondjuk az információk már akár szájhagyomány útján beterjednek arról, hogy hogyan lehet másképp csinálni?
Egyre inkább azt látjuk, hogy az édesanyák, illetve általában azért említem az édesanyákat, mert általában azért belőlük szokott ez a folyamat kiindulni. Mikor már gyermeket terveznek, vagy várandósak lesznek, akkor azért elkezdenek olvasni, utána nézni, már most rengeteg információ elérhető, és ez nagyon jó. Bizonyos szempontból meg azért nehéz kicsit ebben az útvesztőben kiigazodni, ugye ebben is igyekszünk őket támogatni, de hogy egyre tudatosabbak, ezzel ezt szeretném mondani, és egyre inkább eljutnak oda, még hogyha így az információk között tényleg egy kicsit így bizonytalanok is, de már egyre inkább keresik a lehetőségeket, hogy hol tudnának még jobban tájékozódni, még több lehetőséget, szemléletmódot megismerni, úgyhogy egyre nyitottabbak, azt gondolom, meg tényleg tehát a tudatosságot szeretném kiemelni, hogy egyre tudatosabbak és tudatosan készülnek a gyermekvállalásra, meg utána a gyermekeiket is egyre tudatosabban nevelik, és ez annak is köszönhető, hogy tényleg rengeteg helyről tudnak már tájékozódni, és szeretnének is tájékozódni.
Zsófi, te 3 gyerekes édesanyaként milyen folyamaton mentél végig?
Én nagyon szerencsés vagyok, mert én már Ilikét azelőtt ismertem, hogy a gyermekeim ugye megszülettek volna, tehát én már úgy tudtam, hogy mi folyik az összhangban, és nem volt kérdés, mikor az első gyermekem megfogant, hogy akkor becsatlakozok a mindenféle felkészítőkbe, tehát nem volt itt a városban szerintem olyan felkészítő, amin én ne lettem volna ott, tehát így igyekeztem minél több információt magamba szívni, és az biztos, hogy nem lenne 3 gyerekem most, hogyha én nem az összhanggal indulok. Tehát én így az összhangnak köszönhetem azt, hogy nekem jó szüléseim voltak, hogy sikerült a szoktatás, az első kislányommal hát megszenvedtünk vele. Ugye akkor Ani nem segít, akkor biztos, hogy nem tudtam volna szoptatni. Tehát tök jó, hogy ha valahol megakadtam, akkor mindig tudtam, hogy honnan kérhetek hiteles szakmai segítséget. És utána is, mikor önkéntesként bekapcsolódtam, utána jött az, hogy akkor elvégzek egy önkéntes szoptatási segítő tanfolyamot, aztán jött, hogy jó, akkor jó lenne a gyerekágyas segítést is elvégezni, aztán jött a dúla képzés, aztán a hordozási tanácsadó, tehát így mindig tanultam valamit, és ezt ugye nem csak abban tudom hasznosítani, hogy a hozzám forduló anyukáknak segítsek, hanem ugye a saját életemben is, tehát például most ugye Zsigmond, ő már a 3. gyerekem, de hát még mindig tud meglepetést okozni. Tehát semmit nem úgy csinál, mint a nagyok. Tehát, hogyha nem végeztem volna el ezeket a képzéseket, akkor most így lehet, hogy gondban lennék néhány dologgal.
Luca, nálad mi volt a helyzet?
Nekem teljesen más volt, mint Zsófinak. Nekem a nagyfiam, ő COVID közepén az első 2020-ban született, és emiatt ugye szinte semmi nem volt elérhető. Egyébként egy-két felkészítő már akkor online átért, tehát azért minimális információim voltak, de én nem ismertem az Összhangegyesületet, és nem mondom, hogy emiatt, mert nem csak emiatt, de nekem egy viszonylag traumatikus szülésélményem volt a nagyfiammal, amit utána szerencsére, mivel megtaláltam a megfelelő támogató szakembereket, ezért meg tudtam én is dolgozni, meg tudtuk együtt dolgozni, úgyhogy összességében tudtunk rendeződni, viszont mivel akkor megtapasztaltam azt, hogy mennyit jelent az, hogyha az ember mellett támogató szakemberek vannak, ez engem arra inspirált, hogy én is szeretnék ilyen támogató jelenlét lenni más édesanyáknál, emiatt kezdtem el én a képzéseket elvégezni, amiket elvégeztem. Először részben saját érdeklődésből, utána így ezzel a motivációval megfűszerezve, és mikor a második gyermekemet még csak terveztük, már akkor is bennem volt az, hogy mindenképp máshogyan szeretném csinálni, és nagyon sok szempontból azt gondolom, hogy sikerült is, és én akkor a vele való várandóságom folyamán kapcsolódtam már be az Egyesületbe először kismamaként, aztán utána önkéntesként is.
Akkor bízunk benne, hogy nagyon sokakhoz eljut ez a rengeteg információ, és hogy születésnapot tartotok, szeptember 29-e és október 12-e között. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzá.
Köszönjük a lehetőséget!
Elhangzott műsorunkban az Összhangegyesület 15 éves fennállásának alkalmából rendezett eseménysorozatról beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Berec Renáta, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Manamana.
Manamana. Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével beszélgetünk hivatásáról és az idei Egri Bikavérünnep színes program kínálatáról. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk stúdiójában. Arról kérdeznélek először, hogy hogyan jött a te életedbe a hivatásod? Eger hogyan kötődik a te életedhez? Mesélj erről elsőként a hallgatóinknak.
Köszönöm a meghívást. Egri születésű vagyok, de aztán elkerültem Egerből, 14 évet nem éltem itt, és aztán jött egy ilyen hívás, belső hívás, hogy vissza kell jönni, mert hogy már sok mindent láttam, és sok mindent tapasztaltam, és hogy inkább Egernek adni, vagy Egerben kamatoztatni. És nekem volt egy webfejlesztő cégem, meg Adéllal el akartuk indítani a brancsot.
El is indítottátok?
Igen, de nem tudtuk, hogy Egerbe. Tehát, hogy egyébként ez nem volt egy ilyen tudatos, hanem ez egy kőpapírolló volt. Vagy úgy volt, hogy Budapest, és akkor maradok, vagy Olaszország, és akkor elköltözünk, vagy pedig Eger. Így ugye nekem haza kellett jönni, de Adélnak ide kellett költöznie. Kaptam egy fülest, hogy a Gárdonyi kertben, a Gárdonyi ház az ott áll szabadon, és akkor megnéztük, és elsőletesre szerelem lett, tehát akkor gyakorlatilag már nem volt kérdés, mert egyébként a kőpapírról nem Egert hozta ki. És akkor lejöttünk, és minden jött magától, és nagyon-nagyon szépen ment előre, de hát aztán jöttek az akadályok, a rossz akarók, a rengeteg nagyon-nagyon furcsa dolog, amivel ugye én nem találkoztam Budapesten. Tehát, hogy én nem gondoltam, hogy egy kisváros az tud ilyen is lenni.
Akkor ez csalódás volt neked?
Óriási, igen. Én ott meg is betegedtem, mindenféle fizikai tünetei jöttek, teljesen klasszikusan.
Persze a lelkiségnek aztán az kiütközik azért a fizikumban is.
Igen. De közben pont egyébként akkor, amikor ez az egész történt, akkor felhívott az amerikai nagykövetség, hogy mint legjobb magyar vállalkozó nőt szeretnének kivinni Amerikába 50 másik más országbeli vállalkozó nővel, hogy képviselje Magyarországot 2 hétre. És akkor nekem ezek ilyen nagyon nagy ellentmondások, hogy Eger az eltipor, és más város, vagy más ország, más kontinens, meg akarja hallani, hogy mit csinálok, meg hogy hogy lett az, amit csinálok.
És ezek ilyen első élmények is voltak, gondolom.
Ez az
ilyen kettősség, gondolom, az életedben, mert az ember próbál így haladni a kis útján, érik valamilyen behatások, de itt, amit említesz, ez a broncsos időszak, ez azért ilyen két nagyon erős pólus.
Igen. Igen, nagyon nehéz volt. Aztán úgy volt, hogy én is elmegyek. Nem tudom, hogy mi tartott vissza. Szerintem van az emberben, főleg aki itt születik, egy olyan misszió tudat, hogy már csak azért is, és olyan, mint hogyha a Jóisten pontosan ezt akarná, hogy úgy is bírod, most még jobban megmutatod, meg még jobban megnyomod a gázt, és akkor hát, ha valami sikerül már végre. Egyszer Máté Kriszta csinált velem egy riportot, mert bekerültem az első millióm című műsorába is. Ez is még a legeleje volt, sok milliómos emberrel együtt, nem is értettem, hogy én miért, mert hogy ugye én lehet, hogy csináltam üzleteket sokat, akár online, akár offline, de hogy azért nekem nem voltak milliók, azok mind befektetések voltak, amik ugye a broncsal például elúsztak rengeteg. És akkor ő is ezt mondta, hogy fú, hát a biztos sokkal könnyebb egy kisvárosban sikerre vinni valamit, mint a nagyvárosban. És mondtam, hogy na nem, Krisztán, mert ott él 2 millió ember, nagyon nyitottak, rengeteg külföldi is, az agglomeráció is azért hétközben ott van, és mindenki az újdonságokat szomjazza, és nagyon-nagyon támogatják egymást az emberek. Ugye akkor indultak be ezek a startupok, nagyon sok ugye angel, meg befektető a fiatalokat felkarolta, én is sok ilyennél jártam, és mindenki csak támogatott, és olyan érdekes, hogy az ember meg hazajön, és mindenki az ellenkezőjét csinálja. És akkor mindenki elmondta, hogy irigyek, nem örülnek a másik sikerének, visszalökik a másikat, de én ezt én a mai napig nem hiszem el. De hogy minden ezt mutatja, de nem hiszem el, hogy tényleg így működik az ember, hogy nem szeretetből él, hanem gyűlöletből. Úgyhogy végül itt maradtam, és végül mindent eladtam. Tehát, hogy most ott tart az egész életem, hogy mindent, amit felépítettem, azt eladtam és elengedtem. És most egyéni vállalkozó vagyok, körülbelül azért, hogy ne vegyenek el tőlem semmit. Mert már féltettem azt, hogy létrehozok valamit, és akkor lerombolják. Azt, hogy egyéni vállalkozó vagyok, azt nem lehet, mert nincsen semmim. Dolgozok most az Egri Borvidéknek, dolgozok a Pannon Borműves Cének, ugye az egy magyarországi nagy egyesület, 35 legnagyobb magyar borászattal, és dolgozok egy szekszárdi családi borászatnak, a Heimanéknak. Úgyhogy nagyon benne ragadtam ebbe a boros vonalba, vagy gasztro vonalba, amit nagyon szeretek. És így gyakorlatilag megmaradt az a rész, amit igazán szeretek csinálni, és talán most egy kicsit mondhatni úgy, hogy nyugtom van.
Lelkileg.
Igen, de azért nem könnyű, mert hogy az Egri Borvidék meg nem könnyű. Tehát, hogy ezt is misszióból csinálom, hogyha nem lenne bennem ez a küldetéstudat, vagy hogy sok kicsi sokra megy, és akkor nekem is tennem kell valamit, akkor biztos, hogy nem csinálnám, mint ahogy az elődjeim is, budapesti lányok, szuper szakemberek feladták, bedobták a törő között, azt mondták, hogy nekik ez nem megy, ez a lelki terror.
Mit csinálsz pontosan? Mesélj erről a hallgatóinknak. Hogyan jött a te életedbe a bor? Tehát, hogy ez nem ennyire egyértelmű, hogyha valaki egri lányka, akkor a borral fog foglalkozni. Mi fogott meg ebben, valamint abban, hogy te ezért tenni szeretnél, hogy ez valamilyen szinten gyakorlatilag a hivatásoddá válik?
Szerintem ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mi fogott meg. Ez egy ilyen hívás, meg egy ilyen érzés. Nagyon sok mindent lehetne csinálni a világban, mert ezer meg ezer dolog van. Ugye a webfejlesztés, vagy az online marketing, az is egy olyan dolog, amit nagyon szeretek csinálni, mert hál' Istennek valahogy könnyen jönnek az ötletek, és azokat nagyon szeretem megvalósítani. A működtetésben már nem vagyok jó, de az elkezdésben, meg a leszervezésében és az elindításában, abban igen. Amikor még nem volt ennyire felkapva ez a borászati dolog, vagy a borgasztronómia Magyarországon, én akkor még tudtam nagyon sok borásszal beszélgetni személyesen. És biztos, hogy az ő személyük, ami engem megfogott, mert hogy földművesek, nagyon-nagyon ősi szakma, tehát hogy azért már az ókoriak is üzték, előállítanak egy gyümölcsből egy olyan dolgot, ami, hogyha valaki szereti a bort, és ha jól tudom, te nem fogyasztasz. Tehát, hogyha valaki szereti a bort, és megérzi azt, amit a bor tud adni, és most beszélek arról is, hogy amikor átjárja az embernek a szervezetét, ez az egy pohár bor, akkor azt ő mindig keresi. Tehát ez addikció. és az ember szerintem tele van addikcióval, hogy kóstolgatsz különböző borokat a világ minden tájáról, és egy idő után a kortyokból vagy az illatokból felismered a területet, a talajt, a klímát, akár már a borkészítőnek a stílusát is, és ez teljesen beszippant, hogy az ízlelő bimbóid és az agyad úgy összecsatlakoznak, hogy tudsz emlékezni évekre, helyszínekre, azért, mert itt el egy pohár bort valahol. Mindenféle emléket visszahoz. Ez egy ilyen csodálatos kapcsolódás. Valahogy jött ebből az, hogy tudok segíteni azoknak, akik borral foglalkoznak, hogy tudják értékesíteni, hogy tudják megmutatni, hogy tudják a fogyasztónak átadni ennek az élvezetét. Magyarországon van 22 csodálatos borvidékünk, gyakorlatilag egy mezőgazdasági ország vagyunk. Az egri borvidék a legváltozatosabb és a legnagyobb, és nem megy mégse az áttörés. És valószínűleg ez a kihívás, ez engem nagyon izgat, hogy lehetne mégis. Meg amit látok külföldön, most beszélek az óvilágról, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, vagy akár Ausztria és Németországból vannak borok, hogy ott tök természetes, hogy leül a család hétköznap, és ebédkor is előkerül a bor. Tehát, hogy nem az ünnepek része a bor, hanem nekem a mindennapok része, és egy-egy étkezés mellé, ahogy az ásványvíz, úgy a bor is nekem tökéletesen párosítható, mert sokkal nagyobb ízélményt ad. És én nagyon örülnék neki, hogyha a magyar családoknak, vagy az egri családoknak ez ilyen mindennapos lenne, hogy van egy egri bikavér hungarikumunk, vagy van rengeteg szuper jó bortípusunk, és ismertessék meg a saját családjukkal, hogy ők tovább tudják vinni a világba, ugye most már nyitva vannak a határok, mindenki utazhat, amerre csak szeretne, és tudom azt, mivel én is bejártam a félvilágot, hogy amikor az ember távol van, akkor nagyon elkezd büszke lenni a hazájára, és azokat a termékeket kezdi el sorolni, amire büszke tud lenni, és nagyon sok nem borfogyasztó, vagy nem annyira borfanatikus elkezd büszke lenni arra, hogy, és tudtad, hogy van tokai? Meg az egri bikavér, ugye ezt a két bortípust mondják nagyon sokszor, mert ezt tényleg ismerik a világba. Igen, és akkor elkezdik mondani a tapasztalatokat, hogy ki mit kóstolt, és hogy milyen borászok annak, és azt a érzetet kellene az embereknek, hogyha büszke rá külhomba, akkor legyen már itthon is. És tanulja meg, hogyan kell kulturáltan bort fogyasztani, hogyan kell finomakat főzni mellé, hogyan kell párosítani, mert egyébként, amit mondtam az elején, hogy rohanás az egész nap, tehát rohanunk. Mindenki kerget valamit, dolgozik, gyerekek, család, de hogy van egy asztal, ahova leülünk körbe, és megbeszéljük, hogy kivel mi történt aznap. Én szeretném, hogyha ennek ott lenne a része, hogy megkóstolják azt, amit bortermelők, szőlészek vérverejtékes munkával az asztalra tettek. Valahogy így tudnám megfogalmazni, de ez ugyanúgy igaz egy alma termelőre is, aki utána almalevet készít belőle, csak valahogy engem nem az fogott meg, hanem a bor.
Folytatjuk beszélgetésünket Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével. Hivatásáról, életéről és aktuális egri programokról beszélgetünk.
Nekem is nagyon sok olyan bor van, ami kedves a szívemnek, és itteni helyi, és hiányoznak is így most az étalallergia miatt egy kicsit hanyagolnom kell ezeket, és biztos vagyok benne, hogy neked is nagyon sok olyan van, ami kedves a szívednek. Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy milyen különleges borokat kóstoltál, vagy inkább úgy kérdezném, hogy hol? Mert nagyon sok helyen jártál már a világban, és nem csak ezeket a helyi borokat ismered, vagy kóstoltad.
Egyébként az egyetlen külföldi tétel a brancsba az olasz prosecco volt, tehát hogy van egy ilyen kötődésünk nagyon az olaszokhoz. Nagy élmény volt egyszer a Mózelben egy Riesling, egy rajnai Riesling fesztivál, ahol a csontszárasztól a nagyon édesig kóstoltuk végig, ott a természet zöld közepén. Teljesen véletlenül keveredtünk oda, vagy hát, hogy nem is véletlenül, kimentem Németországba meglátogatni barátokat, és akkor tudták, hogy nagyon boros vagyok, és akkor mondták, hogy mi lenne, hogy elmennénk 4 óra út, mondtam, hogy mindenféleképpen menjünk el, és ez nagyon, nagyon meghatározó volt nekem. A legkomolyabb és legjobb borfesztivál, amin valaha voltam, az, az érdekes, hogy szintén Németországhoz kötődik. Würzburgba utaztunk át egy kis városból vonattal, és ott egyetlen egy családi pincészet, tehát az úgy fesztivál, hogy egyedül egy család csinálja, 2 hétig tart. Tehát, hogy azt, aki ezt meg tudja oldani, hogy 2 hétig óriás érdeklődés legyen le a kalappal. Körülbelül 6 féle boruk van, és a szőlőben volt a fesztivál. Tehát a szőlősorok között volt megterítve, és egy nagyon szépen kidolgozott rendszer volt, hogy jártak a lányok olyan régi teljes rekeszekkel, abban volt benne a 6 palack, töltöttek, ott tudtunk fizetni az asztalnál, és voltak különböző pontokon pedig ételesek, ott pedig depozittal tudtuk elhozni fatálcán az adott ételt, és este pedig jazzkoncertek, minden este. És 2 hétre előre eladják a jegyeket hónapokkal előtte, teltház van, tehát hogyha én most el szeretnék menni a következőre jövő nyáron, akkor ha megnyitják a jegyeket, olyan, mint egy nagy koncert Budapesten, akkor azonnal le kell foglalnom. És olyan élmény volt, hogy mindenki a barátaival odament, a bor szeretete az csillogott a szemekben, nagyon jó arcú, nagyon szép emberek, fiatalok, és nagyon igényes muzsika az est végén. Nem tudom átadni, de maga a helyszín, hogy fönn voltunk a dombtetőn, a szőlők között ültünk. Ugye nekem ez hiányzik Egerben, nem a szőlőben vannak a boros rendezvények, hanem egy beton dzsungelben.
Minkben az atmoszféra az rengeteget
igen,
számít.
Igen, tehát az jó, hogyha oda megyünk a borászathoz, és akkor ott látunk mindent. És ott mindenki boldog volt. Nem volt az, hogy oda én akarok ülni, meg csúnya nézések, meg kiöntötted ezt. Nagyon-nagyon nagy élmény volt, és azóta is arról ábrándozom, hogy oda-vissza szeretnék menni, de volt olyan is, hogy elindultam a Balatontól, beültem a kocsiba, és akkor elmegyek Olaszországba, mert hiányzott. Balatont ugye még közelebb van a határ, és akkor ott volna egy kis város, szemben Triesttel, az a neve, hogy Muggia, és régen én nem foglaltam szállást, hanem kiszálltam, és akkor kérdezgettem, hogy kinek van szállása, és akkor sikerült találni, és akkor mondta a bácsi, aki adott szállást, hogy lesz egy kis boros rendezvény este a városban, és van kb. 5 étterem a városban, mindegyik elé kitelepültek egy kis asztalra a séfek, és ugye sütögették a tengeri herkentjüket, mellé ment a prosecco, és járkáltál a poharaddal, és bejártad azt a kicsi-pici halászfalut, aminek körülbelül, nem tudom, 2000 ember halakja, és az egész város ünnepelt. Egyszer csak átfutott rajtunk egy maratonfutóverseny, este koncertek voltak, és ott nem a nagy borélmény volt, mert proszekóból nincs akkora óriási nagy élménye az embernek, hanem az, hogy így is lehet. És ezek hosszú-hosszú évekkel ezelőtt voltak. Nagyon szeretném ezt is például Egerbe megvalósítani. Ezt a étteremről étteremre járunk, és minden éttermes kitelepül, és mindenki adja a saját kis portékáját, oda kerül mellé egy bor, ott sütöget látványosan. Tehát egy utca, városfesztivál, mert Eger azért még pici ahhoz, hogy ezt meg lehetne a belvárosba is valósítani. De voltam Washingtonban olyan borbárban, ahol az volt nagyon érdekes, ahogy a borlapra felvitték a borokat, amilyen szavakkal illették, hogy elolvastam, és tudtam azt, hogy vajon milyen lehet a bor. Tehát nagyon jó jelzőket szedtek össze, és akkor kiderült, hogy ott egyébként Washingtonban is van bor termelés, és kismillió borbár működik a városban, ami nagyon pici, ugye Washington nagy, és akkor mégis be tudsz menni icurka-picurkákba. Nekem ez is hiányzik Egerben, hogy nincsenek borbárjaink, ahol sokféle termelőnek a borát meg lehet kóstolni. Van egy hozzáértő, aki megmutatja, hogy miket lehet összekóstolni. Nagyon sok minden van.
Sok meghatározó élmény, nagyon, amivel hazajöttél.
Igen, és nem tudom elmondani, nem tudom átadni. Akkor még nem volt TikTok, meg Instagram, meg ilyenek, hogy fel tudtam volna rakni, de még ha fel is rakom, az már rég a múltban van, és sokszor mosolygok, hogy nagyon sok mindent most fedeznek föl, ugye fiatalok, és kiteszik mindenhova is, és hogy egyébként ezek régóta megvannak ezek a dolgok, és az óvilágiak ezeket nagyon tudják. nagyon tudják tálalni. Azok az emberek nagyon jól be tudják fogadni. A nyitottság megvan bennük arra, hogy ha már nem dolgozunk, akkor viszont mulatunk. Tudom, hogy nagyon sok esetben anyagi függő dolog az, hogy az ember szórakozzon, de...
De a közösségi élmény nem mindig.
Igen. De hogy nem mozdulnak ki az emberek, otthon ülnek inkább, és nem érdekli őket az, hogy itt van például ugye az egri kavér ünnepi napokon ez a pátriárka, hogy megnyílik, hogy úgy megmutatnám mindenkinek ezt a csodát, és nem látom az érdeklődést. Szomorúság van bennem ilyenkor, hogy már nem tudom, mit kéne adni, hogy az emberek megmozduljanak, és nem hiszem el, hogy egy ingyenes dobótéri koncert, amit kiválasztott a szervező, mert hogy az eljön, az kell az embereknek. Nem tudom elhinni, hogy ez jó.
Ez bennem is olyan sokszor kérdés, hogy próbálkoznak Egerben minőségi, kulturális dolgokat átadni, akár kisebb helyek, akár visszaélénkíteni ezt az életet, hogy esténként jó kimozdulni, hogy el lehet menni kedden, szerdán este is, nem csak szombaton vagy pénteken mondjuk adventben. Uh-huh. És valahogy mégsem jönnek önként rá az emberek. Meghívásos alapon néha oké, hogy gyere már el, kérlek, vagy lesz egy jó beszélgetés, vagy bármi, és nem mozdulnak az emberek. Hogy ennek mi az oka? Messzire mehetnénk ezzel, de a kapcsán kérdeznélek inkább, hogy te mit látsz, hogy hogyan lehetnének az emberek erre nyitottabbak? Ugye neked is nyilván célod, hogy közelebb vidd az emberekhez ezt, amit már az elejétől is beszélünk, illetve cél még, hogy egy kicsit így a bor mellé így a gasztronómiát is hozzátársítani, hogy egy finom étkezés, egy finom borozás, hogy utána milyen jó egy közösségi élmény, hogy ez az embereknek a mindennapjaiba beszivárogjon. Hogyan állsz ennek neki? Mert ugye most jelenleg munkád is, hivatásod is, hogy ezt közelebb vidd az emberekhez.
Én abban hiszek, hogy ezt kicsibe tudom elkezdeni. A nagy tömegrendezvényekben nem hiszek, az teljesen személytelen. Bárki be tud oda szabadulni, akár árus, akár vendég. Nem hiszek benne. A kicsikbe hiszek, sok kicsibe, és akkor utána az kinövi magát. Ez nekem Budapesten nagyon működött, nagyon sok rendezvényt csináltam, ingyeneset is, és sok esetben úgy kinőtte magát, több száz fős lett, hogy már én veszélyesnek éreztem, hogy ennyi embert én egyedül koordináljak, de szájról szájra terjedt, 2 év alatt, utána már vittem külföldre is, és tökéletesen működött. És én voltam győződve, hogy ez biztos, hogy akkor ez itt itthon is így fog működni, és olyat kérdezel, amire ha tudnám a választ, akkor már teltház lenne mindenhol. De nem tudom a választ. És mindenkit kérdezgetek, akik számomra fontos emberek, meghatározók Egerben, akár azért, mert ismerik a elmúlt 30-40 évet, tehát az idősebb generáció, akár azért, mert ugyanúgy világlátott nyitott emberek, vagy ide költözött nem egriek, és nem tudják. Tehát mindenki azért egy nagy kérdőjel. Amin voltam a sajtótájékoztatón, ugye azt is úgy szerveztem meg, hogy borkóstolással egybekötött tárlatvezetés. Nem akarom bántani a sajtót, de ők sem maradtak ott a tárlatvezetésre. Tehát, hogy olyan művésznek a galériáját megnézni, mint Galambos Tamás, aki ráadásul egri származású és világhírű, akkor nem tudom, hogy hol kezdjem, mert akkor már azt gondolná az ember, hogy a sajtó az már biztos egy szint. Én meghívtam egy csapatot, mert erre számítottam. Hogyha már oda hívtam a borászokat, meg az egészet rászenteltük erre a napra, akkor jöjjenek olyan emberek, meghívásos alapon, akik erre biztosan nyitottak. Ott viszont nagyon érdekes volt, hogy egyetlen egy meghívót küldtem ki, és mindenki első szóra eljött. És nem tudták, hogy mire jönnek. Hogy annyira meglepődött egy ilyen meghívón, hogy nem is tudták, hol van a Perce Galéria, aztán, hogy őt miért hívom meg mi az, hogy ingyen van, meg borkóstoló, meg tárlatvezetés, és kíváncsiságból eljött, de fogalma se volt, hogy mi lesz, mi fog ott vele történni, és utána mindenki azt mondta, hogy ez neki most akkora élmény volt egy csütörtök este, hogy ő ilyenből szeretne sokat. Na, és én ebbe hiszek, hogy ezt most látták, és én ilyet sokat szeretnék még csinálni, akár borkóstolóból egybekötött tárlatvezetés, tehát a bort meg a művészetet bőven össze lehet kötni, és utána szeretném ezeket az embereket majd terelni az egribi kavér ünnepi napok felé, ami ugyanez. Tehát ugyanez, csak nagyban. Kb. Így. És aztán még az erőm, meg a kitartásom, mert utána valószínűleg, hogy én fel fogom adni, tehát szokták mondani, hogy annak tudsz tanácsot adni, aki kéri, de ha ezek az emberek ezt nem kérik, hanem azt keresik, hogy hol van ingyenes koncert, akkor nem tudok áttörést. Elég negatívan ment át ez az egész. Ez van. Én most nagyon benne vagyok a közepébe is.
Persze a szervezésnek is meg most fog majd lenni a program, tehát igen, hogy még most a kapujában vagytok.
Igen. És tegnap meg felhív egy országos rádió, Gerendásnak a csapata, hogy meglátták, hogy lesz egy ilyen, és hogy mennyire fantasztikus, és hogy szeretnének jönni, szeretnének segíteni, ők is szeretnének riportot csinálni. De ugyanúgy a Vince magazin Budapestről, vagy bárki ilyen budapesti média megjön. Tehát ők jönnek és el vannak ájulva, hogy milyen jó dolgok vannak itt Tegerben. Tehát kívülről ez látszik, belülről meg. Tök jó lenne, hogyha vagy 1000 ember elmondaná nekem, hogy ő mit lát és miért nem. Mert hogy én nem a borosokat szeretném ide csábítani. Én azokat szeretném ide csábítani, akik kicsit vágynak arra a régi polgári létre, amit egy történelmi barokváros ad, hogy egy történelmileg felújított helyszínen, kiállítást nézve, egri bikavér hungarikumokat fogyasztva, egri termelők által prezentált, egri séfek által készített falatokat falatozva, összejönni egy napra a barátokkal. Mert egyébként milyen jó program van? Hol van az, ahol lehet enni, inni? Ja, és még ugye koncertek is lesznek. Tehát muzsika is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége Koklács Kata, az Egri Borvidék marketing vezetője volt. Hivatásáról, életéről és az idei Egri Bikavér ünnep színes program kínálatáról beszélgettünk. Elhangzott beszélgetésünk folytatását 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60